rövidhullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A miniszterelnök a parlamenti szezon kezdet előtt, február 22-én értékeli az elmúlt esztendőt, tudta meg a kormányinfó után az ATV.hu, amelyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter meg is erősített. Az országgyűlés tavaszi időszaka pedig február 24-én kezdődik. A kormány elkötelezett a nyugdíjak vásárló erejének növelése mellett, és reálértéken növekvő ellátmányokat szeretne, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely emlékeztetett, a kabinet ebben a hónapban ismét kifizeti a 13. havi nyugdíjat, habár ez Brüsszelből és a hazai ellenzék részéről folyamatosan támadják. Jelezte azt is, az időseknek továbbra is nagy segítséget jelent a rezsicsökkentés. Megismételte, hogy az 5000 fő alatti településeken élő nyugdíjasokra is kiterjesztik az otthonfelújítási programot. 9000 kérelem érkezett eddig a munkáshitelre, 2600 esetben már megtörtént a kifizetés, jelezte a miniszter. Elhangzott, a Széchenyi hitelkártya program kamata 3%-ra csökken márciustól, indul az új lakásfejlesztési tőkeprogram 200 milliárd forint értékben, ez elsősorban Budapesten és a megyei jogú városokban mérsékelheti a lakásárak növekedését. Szó volt arról is, hogy a rákos rendező ügyében megjelenik egy kormányhatározat, a Budapesti Közművek Nonprofit ZRT elővásárlása után a fejlesztési lehetőségek biztosítására a fővárosnak lesz lehetősége, így a terület megtisztítására is. A kormány végre meghátrált, amit már évekkel ezelőtt kellett volna, azt elismerték, mini Dubaj helyett győzött Budapest érdeke, írt a Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A főpolgármester jelezte, a főváros él elővásárlási jogával. Rákos rendező sorsa megpecsételődött, közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője. Ha 50 milliárdot ki lehet fizetni egy szeméttelepért, akkor másra is van pénz, a szemét eltakarítására, a fejlesztése, a budapestiek érdekeinek szolgálatára, mint az utak felújítása, kötött pályás fejlesztések, P+R parkolók építése, vagy éppen a fővárosi lakhatási válság kezelése, írt a közösségi oldalán Szent Király Alexandra. A kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 0,4, naptárhatástól megtisztítva 0,1%-kal meghaladta 2024. decemberében az előző év azonos időszakit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 0,5%-kal bővült, míg az üzemanyagok esetében 6,9%-kal mérséklődött az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Decemberben a magyar lakosság erős fogyasztása inkább külföldön, mint sem a hazai boltok forgalmában realizálódott, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Azt írták, a kiskereskedelem trendszerű bővülése egyértelműen a belgazdasági fordulatot és a középosztály folyamatos erősödését jelzi. Az ipari termelés volumene 2024. decemberében 5,3, munkanaphatástól megtisztítva 6,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, közölte a KSH első becslése alapján. A kibocsátás 1,8%-kal kisebb volt a novemberinél. Tavaly az ipari termelés volumene 4%-kal kevesebb volt, mint 2023-ban. Megkezdődik az M1-es autópálya hadsávosabb bővítése Budapest és Győr között augusztusban, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. A kormány által jóváhagyott 800 milliárd forintos beruházás 100 év viszonylatában a legnagyobb autóút és autópálya építés lesz, ismertette Lázár János. A teljes 78 kilométeres szakasz 2029 elejéig készülhet el. A megemelt bérek visszaállítják a pedagógus szakma vonzerejét, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Rétvári Bence emlékeztetett, tavaly átlagosan 32,2%-kal nőtt a tanárok fizetése, január 1-től újabb 21,2-del, a megelőző két évben is volt 10-10%-os emelés, így 4 év alatt csak nem megduplázták a béreket. Idén mintegy 200 000 otthonban, családban jelent segítséget a szociális tűzifa program, melyhez több mint 2300 önkormányzat csatlakozott és igényelt támogatást, mondta a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. Fülöp Attila hangsúlyozta, az elmúlt 14 évben a kormány összesen csak nem 52 milliárd forintot fordított erre a programra. Az Európai Unió Kopernikus műholdas megfigyelő rendszerének jelentése szerint az elmúlt hónapban 13,23 fokos átlaghőmérsékletet mértek. Ez 1,75 meghaladta az 1850-1900-as éveket magába foglaló iparosodás előtti időszak átlagát, így megdőlt a tavaly januári rekord, és a múlt hónapot a legmelegebb januárként jegyezték fel. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős, borult lesz az ég a folytatásban, csak rövidebb szűrt napsütéses időszakokra számíthatunk majd. Csapadék nem hullik, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -3, napközben +3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
There's music playing now. I'm glad you are with me. I'm glad that you stayed. I feel that I know you so real I can show. My wish is we'll go on forever. There's light in the lobby, soft music playing, and it's right that you win.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Borbély Károly mesteroktató festőművészt, a Széchenyi István Egyetem, Apáczai Csere János pedagógiai humán és társadalomtudományi kar, neveléstudományi és pszichológiai tanszék oktatóját, akivel alkotásairól, tanári munkájáról és a művészeti nevelés jelentőségéről beszélgetünk.
Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Kezdjük talán a beszélgetésünket azzal, hogy miért tartja fontosnak az iskolában, legyen az általános iskola, középiskola vagy felsőoktatás, a művészeti nevelést.
A legelső gondolatom az, hogy több mint évtizede egy osztrák kisvárosban volt egy kiállításom, és a helyiek meghívták a országgyűlési képviselőjüket, hogy köszöntse a vendégeket. Ez az ember a beszédjében valami olyat mondott, amire én fölkaptam a fejemet, így hangzott a mondat, hogy a kultúra nagyon sok pénzbe kerül, de a kulturálatlanság még sokkal többe. Azt gondoltam magamban akkor, hogy bárcsak nálunk is így gondolkodnának a politikusok. Ez már jó régen volt, és én most már a művészetpedagógiai pályámon a 45. évet kezdem meg. Ez csak azért érdekes, mert valami óriás ívet ír le ez a pálya olyan értelemben, hogy ilyen nagy, széles időszalagba látok rá a folyamatra, és sajnos azt látom, hogy ez az ív, ez lefelé hajlik. Ez igaz a közoktatásra is, a felsőoktatásra is, amennyit én érzékelek belőle. Ott a 2000-es évek elejétől körülbelül elkezdődött egy szomorú ilyen spórolás, ami éppen ellenkezőleg működik, mint ahogyan ez az osztrák politikus sugallta. És azt is látom, hogy sajnos ez a kulturálatlanság, ez egyre nagyobb tért hódít. Egyébként az én hitem szerint a művészet lenne az, amelyik helyes irányba hangolja a gyerekeket és a családokat is.
Azért érdekes, amit ön mond, hiszen Fraj Tamás az akadémia elnöke előadásokkal, konferenciák sokaságával bizonyítja a művészeti nevelés fontosságát. Tehát mit tapasztalt a több évtizedes tanári és művészi pályája során, hogy segíti elő a diákok személyiségfejlődését a művészeti nevelés?
Nem csak az érzelmi intelligencia fejlesztésében, nem csak az egész személyiség harmonikus fejlesztésében, de ilyenben, mint a kreativitás, az empátia, ez valami egészen elképesztő hatékonysággal működik a művészetpedagógia, de mondhatnám azt is, hogy a kognitív képességek fejlesztésében. A többség azt gondolja, hogy te éneklés, zenélés, rajzolgatás, alkotás, ez így ilyen játék, aztán majd ráérünk játszani, hogyha már megtanultuk a leckét. Holott ez a játék az valami döbbenetes fejlesztő erő. Nemrégiben volt egy éven belül már a második konferencia, nem is kicsi, amit az MMA-nak a Művészet Elméleti és Módszertani Kutató Intézete rendezett, és ott a négy csodálatos előadó mindegyik ezt erősítette meg. Úgy látszik, hogy a szakmában ez már teljesen egyértelmű és sok irányból bizonyított dolog. A művészetnek ez a fejlesztő ereje, de az iskolában valahogy ezt nem tudják. Az iskola igazgatók bástyáin törik meg ez a hullám sokszor, amennyire én látom, de azért azt is látom, hála Istennek, ez megerősít, hogy vannak, volt tanítványok, akik olyan lelkesedéssel művelik a művészetpedagógiát, hogy viszik, sodorják magukkal a gyerekeket, és ez erősíti a hitemet. Ahogy tudjuk, a hit az belülről melegít.
Szeretném a rádióhallgatók figyelmébe ajánlani dr. Borbély Károly honlapját, ahol nem csak alkotásai tekinthetők meg, hanem írásai is olvashatók, többek között arról a vizsgálatról, amelyet ő maga végzett általános iskolákban a rajz és a művészeti nevelés személyiségfejlesztő hatásáról.
Igen, az történt, hogy a tankerületben dolgozó kollégák mesélték nekem, hogy már látják előre, hogy melyik iskolában van alapfokú művészet oktatás, mert azoknak jobbak az eredményei. És akkor én elkezdtem kigyűjteni Győr-Moson-Sopron megyében 12 olyan iskolának a kompetencia mérési eredményeit, ahol van alapfokú művészet oktatás, képzőművészet. Ja, a zenét, táncot egyelőre nem tudtam bevonni ebbe, mert így is rengeteg a szadat, és mellé állítottam 12 olyan iskolát, ahol viszont nincs alapfokú művészet oktatás. Megvizsgáltam a fejlődés pontokat, hogy adott csoport mennyit fejlődött egy-két év alatt, akkor ezeket én összegeztem. Az jött ki, hogy azok az iskolák, ahol alapfokú művészet oktatás működik, a matematikából majdnem 17%-kal jobban teljesítenek, a szövegértésből pedig majdnem 20%-kal. Tehát ilyen 19,70 valamennyi, most ezt nem tudom már pontosan, de nagyon durva az arány a művészet javára. Most itt ezen a konferencián, amit emlegettem, Kárpáti Andreától hallottuk az adatot, hogy a 2022-es PISA felmérésben két nemzet teljesített a legjobban, az egyik a lettek, a másik meg a portugálok. Azt mondja, hogy kiugróan magas volt a teljesítményük, és azt is lehet tudni, mert utána néztek, hogy mi ennek a titka, hogy mindkét nemzetnél a művészeti órák számát erőteljesen megemelték.
Ön nem csak kiváló tanár, hanem mesteroktató festőművész is, tehát lehet tapasztalata arról, mit jelent a diákok, legyenek azok általános iskolások, középiskolások, vagy akár a Széchenyi István Egyetem hallgatói. Mit jelent számukra kiállításra menni?
Eredeti művekkel való találkozás, annak az élménye valami teljesen más, mint a digitális kép. Először is a művész egy alkotásnak a méretét már ahhoz tervezi, a mondani valóhoz. Tehát, hogy az eredeti méret látványa, az anyag felületének a látványa egyáltalán az szinte a mondani valónak az 50%-át hordozza. Tehát, hogy a közelhajolók, és látom az ecset nyomokat, visszatudom a fejembe fordítani azokat a mozdulatokat, gesztusokat, amiket a művész tett. Azok olyanok, mint ahogyan a zenész a hangszerét megérinti, ahogy ráborul, vagy hajladozik vele, ahogy nyomatékot ad egy hangnak. Szóval ez az élmény egy vetített képből teljesen hiányzik. Így aztán én sokszor, ha módom van rá, akkor tanítványokat viszem múzeumba, kiállításokat nézünk, és az én kiállításaim most láttam már őket.
Találkozik-e tehetséges tanítványokkal? Hiszen nagy szerencséjük, én azt gondolom, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János pedagógiai, humán és társadalomtudományi kar hallgatóinak, hogy nem csak tanulhatnak öntől, hanem ott az épületben kiállíthatják a műveiket, vagy megbeszélhetik az önalkotásain a tudnivalókat. Találkozott-e már tehetséges diákokkal, akik ezt az önáltal kezdett pedagógiai munkát tovább viszik?
Igen, voltak és vannak kitűnő egykori tanítványok, akik viszik tovább az ászlót, hála Istennek. Még itt hozzá is kell tennem, hogy a tanszék előtt folyosó szakasz úgy van kialakítva, hogy az egy galéria. Ott rendszeresen rendezünk nem csak tehetséges tanítványoknak, hanem kortárs képzőművészeknek kiállításokat. Az év minden hónapjában egy teljes hónapig egy-egy alkotó, és gyakran előfordult az, hogy a hallgatók rákérdeztek egy-egy alkotásra, akkor kivonultunk a teremből, és ott megnéztük, megbeszélgettük, hogy ki hogyan érzékeli, hogy mit gondol róla, mi jut eszébe, és ez valóban azt mondom, hogy a vizuális nevelésnek, a művészet pedagógiának az egyik legértékesebb mozzanata.
Engedje meg, hogy megkérdezzem, hol láthatják a kedves rádióhallgatók az ön alkotásait?
Ha Győrben járnak, akkor a Hotel Famulusnak az előterében van egy komolyabb anyag, aztán a szülőfalumban, Héderváron, ez Győr és Mosonmagyaróvár között van, ott van egy állandó kiállításom, most már 8. éve. Azt most igyekszem föltenni majd az internetre is, hogy a falu honlapján látható legyen, ha valaki éppen nem utazik oda. Egyébként pedig mindig szerepelek kiállításokon, önálló és csoportos kiállításokon, Győrben is, meg a környező városokban sokfelé.
Az ön alkotásait nézve nagyon erős a szakrális vonulata a műveinek, erről nagyon szép gondolatokat fogalmaz meg a honlapján. Mit jelent az ön számára a szakralitás?
Ez nálam nagyon spontán jön, és a művészet hozza ki. Nem föltétlenül a templomban élem meg az én szakralitás élményemet, hanem legfőképpen az alkotási folyamatban. Nekem az a meggyőződésem, hogy a teremtő a művészeket bízta meg azzal, hogy a szépség örömét, a szépség harmónia élményét terjesszék tovább az emberek között. Ennek olyan teljes spontaneitásba kell működni, teljesen őszintén és mindenféle ilyen célzatosságtól mentesen. Ilyen formán nekem többször is volt szerencsém templomi alkotásokat létrehozni, keresztutakat, és az számomra egy olyan élmény, amelyik erősíti ezt a bizakodásomat, hogy jónak kell győzni bármilyen világban.
Beszéljünk ezekről a templomi alkotásokról, hogy vajon egy művész számára a megtiszteltetés mellett mit jelent ez a feladat?
Azt gondolom, hogy egy művész számára az a lehető legszebb dolog, hogyha egy templom befogadja az alkotásait, mert ott ezek állandóan működnek, állandóan hatnak az emberekre. Akkor is, ha nem néznek ki rájuk, hanem mondjuk az oltár felé néznek, de ha más nem a periférikus látásukban, akkor is ott vannak ezek a képek. Hát különösen, amikor végig imádkozzák ugye a keresztútjáráskor. De ez azt is jelenti, hogy ha a művész neve már majd csak egy nyelvi absztrakció lesz az emberek fülében, az alkotásai akkor is ott lesznek. És hogy ilyen formán a képek továbbra is közvetítik az ő érzéseit, vélekedéseit, világlátását.
Legutóbban Alsóbodokon, a Zarándok Központnál kapcsolódott be egy nagyon szép munkába, a Mártírok falánál. Mit jelentett az ön számára ez az alsóbodoki alkotómunka?
Ez egy nagyon összetett ügy, és egy igen összetett élmény anyag jött ki belőle. Nekem az utóbbi évtizedeknek a legmegrázóbb élménye volt ez a feladat. Ugye Eszterházy János példája az egy csoda, a Dávid Zsuzsanna így ír róla a monográfiában, hogy a szeretett politikusa. Az ő élete, tragédiája, példája, ahogy kitartott az elvei mellett. Ő azt mondta, hogy a politikusnak mindenféle gondolatát, döntését a keresztény értékek kell, hogy vezényeljék. Most hát ezzel a vélekedésével, meg a kitartó tisztességével magára haragította mind a gestapot, mind a kommunistákat. Most ebben nem is akarok kitérni, hogy mi minden történt vele, hanem volt ott Alsóbodokon egy ember, Paulis Boldizsár, aki szinte tényleg az életét tette föl arra a cél megvalósítására, hogy ennek az embernek állítson egy méltó emléket. Eszterházy János Zarándok Központot hozott létre, és szó szerint az élete ment rá, mert nem csak, hogy épített egy csodálatos kriptát fölé egy kápolnát, hanem az teljesen saját kezüleg óriási sziklákat megmozgatva a gépekkel. De még az utolsó épület diszirádát is ő faragta meg, itongból. Szegény nem használt maszkot, úgyhogy mire elkészült az épület, addigra a tüdőrákot kapott, és elvitte őt. Az Zarándok Központ felszentelésekor már nem tudott ott lenni, csak lélekben. Na most hát egy egész ilyen tragédia sorozat, ami itt van, de amikor mi elkezdtük ezt a két festő kollégámmal, ezt a Vértanúk falát telerajzolni portrékkal, kaptunk egy sereg régi fotóról fénymásolatot, ilyen A3-as lapokat, és azok alapján meg kellett festenünk az illető portréját. Na és én nekem egy egész család jutott, az Ulma család, akikről annyit tudtam csak meg, mert megható volt ez a családi fotó, ahol 6 gyerekük volt. Másfél éves volt a legfiatalabb, és 8 éves a legidősebb. Illetve volt egy 7 hónapos, az édesanyja várandós volt. Ahogy az ember elkezdi ezeket az arcokat rajzolni, már akkor bevonódik az egészben. Nem is tudtam még, hogy mi a történetük. Csak annyit mondtak, hogy a nácik legyilkolták az egész családot, mert 8 zsidót bújtattak. Ez kitudódott, és akkor egyik napon megjelentek ezek az urak, az apát agyonlőtték, utána az édesanyát, aztán ki rövid tanakodás után mind a 6 kiáltozó gyereket is. Én még ezt nem tudtam, ezt a történetet, ami ahogy folytatódik, azt már el sem merem mondani, mert az borzalmas, még ennél is. Akkor úgy én valahogy elkezdtem átérezni ezeket. Nekem is van 2 unokám, egy másfél éves, meg egy 6 éves. Annyira átéreztem ezt a fájdalmat, hogy utána hetekig a hatás alatt voltam, de még most is beleborzongok. Ugye meg is kellett festeni. Tehát, hogy ezt, és amikor az ember átveszi teljesen azt a karaktert, ahogy a színészek is átélik, mert akkor lesz jó a dolog, hogyha érzés van benne. Na hát ebbe volt. Azt gondolom, hogy az a legmegrázóbb élmény volt, ami engem ért talán, hogyha ilyen arányokat keresek az életemben ahhoz képest. És ebből azt éreztem meg, meg az igazolódott számomra különösen, hogy a művészetben micsoda bődületes erő van. És ott ennek egy ellenkezője is talán az a szebbik, derűsebbik. Egy szlovén szobrász barátunk, a Király Feri, alkotott egy óriási márvány szobrot. Mi, amikor ezt megtudtuk, hogy most már 3 hónapja dolgozik, és már most fog végezni, akkor egy kerámikus közös barátunkkal, a Németh Jánossal meglátogattuk őt, ott, ahol a szobrot faragta. Ahogy megérkeztünk, csak annyit láttunk egy hatalmas telepen, ott van egy óriási fehéren vibráló, ragyogó kő, törmelék, kupac. Annak a tetején van egy hatalmas ilyen hófehér kararai márvány szobor, valami 3-4 méter hosszú, még bakokon feküdt, és az annyira szép volt, hogy ott ledermedtünk, és nem tudtunk megszólalni se. oda sem mentünk a barátunkhoz, hogy üdvözöljük, hanem csak bámultuk azt a még fekvő gyönyörűséget, ahogy hajladozik, csavarodik, és fú, hát nem lehet elmondani. Akkor nem jutott eszünkbe semmilyen szó. Én makogtam valamit, hogy a fenébe. Valami ennyi jött ki, olyan, mint amikor az ember álmában nem tud megszólalni, és nagyon akar. De itt mostan nem is akartunk, és ez a barátunk oda ment a szoborhoz, térdre rogyott, megcsókolta. És akkor gondoltam, hogy na jó van, azért ez túlzás. De amikor felénk fordult, könnyesek voltak ám a szemei. Na, ez a katarzis.
Engedjen meg egy személyes kérdést. Mit jelent az ön számára, hogy művésztelepeken, alkotó munka közben találkozhat művésztársaival, mint ahogy az imént említett példában is elmondta?
Ez egy különleges, erősítő dolog. Amikor olyan emberekkel beszélgetünk, akiknek szintén a művészet tölti ki az életét, a gondolatait, ahol tehát azonosak az értékek, az értékrend, és mind a ketten vagy többen tudjuk, érezzük, hogy ez az életnek az igazi jelentősége, az alkotás, a szépségteremtés és a másokat ebben a szépség élménnyel részeltetni, hogy akkor az úgy kölcsönösen megerősít bennünket. Meg hát persze látunk másfajta gondolatokat, más megközelítéseket, szóval ez olyan, mint egy nagyon értékes, nagy-nagy konferencia, ahol találkoznak a gondolatok, és időnként felerősítik egymást. Ugyanakkor pedig egy nagyon feszített tempójú munka, mert átlag egy hét alatt kell létrehozni nem is egy alkotást, hanem többet is, ami már kiérlet, letisztult, azért ez általában több időt szokott igényelni. De ilyenkor mégis egy ilyen fölpörgött állapotban van az ember.
Hogy hat saját alkotó munkája a tanítására? Változott-e vajon az eltelt 4 évtized alatt a tanításban a módszertana éppen a saját művészi munkájának, az alkotásainak köszönhetően?
Igen, föltétlen. Tehát a tanítás, azt szoktam mondani, az a szellemi játéka, alkotás. Ilyen a művészet is, és a jó tanítás az művészet. Mert hogy hatni kell a másik emberre, és csak akkor érvényesül az, amit én át akarok adni, hogyha a szuggesztív és hatékony. A művészetben is az ember állandóan keresi a legjobb megoldásokat, keresi azokat a formákat, amik az ő gondolatait a legjobban közvetítik, és a tanításban is az ember állandó kreatív helyzetben van, gondolatok jönnek, gondolatok mennek oda-vissza, azok tovább csiszolják bennem azt a mondani valót, amit én igazán meg akarok formálni, át akarok adni. De még az is hatással, inspiráló hatással volt az én művészetemre, amikor tovább képződtem és tanultam a Pécsi Egyetemen, éppen művészetterápiát, és akkor ott rengeteg pszichológiát, pszichiátriát hallgattunk, meg terápiákat figyeltünk, és ott fogalmazódott meg bennem egy olyan fajta gondolat, hogy az embert úgy kéne ábrázolni, nem az anatómia struktúrája, a formákat, hanem az érzelmei, amik viszont gesztusokba jelennek meg, és a gesztusok nyomot hagynak a vásznon. Akkor elindult egy olyan folyamat, amitől az én egész addigi alkotó művészetem megújult.
Kedves hallgatóink, dr. Bordbégy Károly mesteroktató festőművésszel, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János pedagógiai humánis társadalomtudományi kar neveléstudományi és pszichológiai tanszék oktatójával, alkotásairól, tanári munkájáról, a művészet személyiségfejlesztő hatásáról beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
so tell me something really sweet. My little doggy in my hands, I sure have the hottest bands. I am telling my white lies to keep around the coolest guys. Can you get the point at last? Loving me is such a blast. Can you get the way I am? Learning fast cause you're my man. Wanna make it to your heart, getting closer to your soul. That would be so cool, cause baby, baby, I'm your fool.
I got the reason.
We'll be right back.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
június 13-án volt a szűzanya második jelenése Fatimában, amit így ír le Lúcia. Újra láttuk a fénycsóva közeledését, amit villámnak is nevezhetünk, és egyszerre megpillantottuk a tölgyfabokor felett a szűzanyát, mint májusban. Mit akar, kérdeztem. Jöjjetek ide a jövő hónap 13-án is. Imádkozzátok minden nap a rózsafűzért, és tanuljatok meg olvasni. Aztán majd megmondom, hogy mit akarok. Kértem, hogy gyógyítson meg egy beteget. Ha megtér, az év folyamán meg is gyógyul. Még azt szeretném kérni, hogy minket is vigyen az égbe. Igen, hamarosan jönni fogok Jácintáért és Ferencért, de neked továbbra is itt kell maradnod. Jézus téged akar felhasználni, hogy engem jobban megismerjenek és szeressenek. Meg akarja alapítani a világban szeplőtelen szívem tiszteletét. Akkor egyedül maradok? Kérdeztem elszomorodva. Nem, leányom. Nagyon szenvedsz emiatt? Ne csüggedj el, az én szeplőtelen szívem lesz a te menedéked, és Istenhez vezető utad. E szavakat követően a Szent Szűz ismét kitárta kezeit, és ismét kiárasztotta ránk azt a mérhetetlen fényt, amelytől úgy éreztük, mintha Isten jelenlétében lennénk elmerülve. Úgy tűnt, hogy Jácinta és Ferenc a fénysugárban álltak, amely a mennybe emelkedett. Én pedig abban a fénysugárban, amely a földet árasztotta el. A Szent Szűz jobb tenyere előtt egy tövisekkel körülvett szív volt látható, a tövisek mintegy átdöfték a szívet. Megértettük, hogy Szűz Mária szeplőtelen szíve volt az, amelyet az emberek bűnei sebeztek meg, s amelyekért engesztelésre van szükség. Ezután a Szent Szűz egy titkot közölt velünk. Ebben a jelenésben is szinte a legelső mondata a szűzanyának az volt, hogy imádkozzák a rózsafűzért. Lúcia egy beteg gyógyulását kéri. Szűzanya azt mondja, azt válaszolja, ha megtér, még ebben az évben meggyógyul. Mennyire fontos a testi gyógyuláshoz is a lelki gyógyulás, és a lelki gyógyulás pedig a megtéréssel kezdődik. Az a feltétel, ha megtér, még ebben az évben meggyógyul. De a feltétel a megtérés. Szűzanya megígérte a gyermekeknek, hogy hamarosan eljön Jácintáért és Ferencért, de Luciának még itt kell maradni a földön, mert az ő segítségével akarja megalapítani szeplőtelen szívének tiszteletét. Szűzanya megígéri, hogy aki gyakorolni fogja ezt a tiszteletet, annak megígérem az örök életet, és ezek a lelkek kedvesek lesznek a mennyei atya szemében, mint a virágok, amelyeket én állítottam trónjához. És a szűzanya megnyugtatja Lúciát, hogy nem marad egyedül, szeplőtelen szíve mindig menedéke lesz, és az út, amely a Jóistenhez vezeti őt. Mintha nekünk mondaná a szűzanya, és egyben nekünk is mondja minden szót, amik itt elhangzanak. Mi sem maradunk soha egyedül, mi sem vagyunk soha egyedül. Szűzanya szeplőtele szíve mindig a menedékünk lesz, és az út, amely Jézushoz vezet minket. Gyerekeknek megmutatta a Szent Szűz, és a gyerekek megértették, hogy az ő szeplőtelen szívét az emberek bűnei sebzik meg, és ezekért a bűnökért engesztelésre van szükség. 1917. július 13-án volt a harmadik fatimai jelenés. Ezen jelenés alkalmával már jelentős tömeg gyűlt össze. Együtt imádkozták a rózsafűzért, és a gyerekek ezen a tömegen verekedték át magukat, hogy elérkezzenek a jelenés helyére. Lúcia így írja le a harmadik jelenést. Megérkeztünk a jelenési völgybe. Már ott imádkozták a bokor mellett a rózsafűzért. Felvillant a szokásos fény, egyszerre a tölgyfán állt a szűzanya. Mit kíván, kérdeztem. Azt, hogy a következő hónap 13-án jöjjetek újra ide, hogy imádkozzátok a rózsafűzér királyné tiszteletére tovább a rózsafűzért, hogy így kieszközöljétek a világ számára a békét és a háború végét, mert egyedül ő tud rajtatok segíteni. Tessék megmondani, hogy kicsoda, s tessék egy csodát is művelni, hogy higgyenek a jelenésnek. Jöjjetek ide minden hónapban. Októberben megmondom, hogy ki vagyok és mit akarok. Csodát is fogok művelni, hogy mindenki higgyen. Aztán néhány dologra kértem. Elfelejtettem, hogy mire. Emlékezem, a szűzanya azt válaszolta, hogy csak imádkozzák a rózsafűzért, s ebben az évben teljesíti a kéréseket. Majd így folytatta. Hozzatok áldozatot a bűnösökért. Gyakran, különösen, ha áldozatot hoztok, így imádkozzatok. Ó Jézusom, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, s a szűzanya szeplőtelen szívén esett sérelmek jóvátételéért. Ezen szavakat mondva újra kitárta karját, mint az előző hónapokban, mintha valami fénysáv hatolt volna belőlük a földre. Egyszerre hatalmas lángtengert pillantottunk meg. Tele volt ördögökkel és kárhozott lelkekkel, mintha átlátszó, izzó, fekete és bronzszínű emberi alakok lettek volna. Tűzben ide-oda úszkáltak. Belsejükből füst és láng tört ki. Az hajtotta őket előre. Közben fájdalmukban és reménytelenségükben sikoltoztak és nyögtek. Mindez undorítólag hatott ránk. Nagyon megrettentünk. Ekkor kiálthattam fel ilyettemben, amit a jelenlévők is észrevettek. Az ördögöket dermesztő és ismeretlen állati formájuk által különböztettük meg, mintha izzó és átlátszó fekete szén parázsból lettek volna. Ez a látomás csak egy pillanatig tartott. Hála a szűzanyának, hogy már az első megjelenéskor megígérte, hogy minket az égbe fog vinni. Ha nem tette volna, ijegységünkben és megrettenésünkben szörnyet haltunk volna. Remegve és segítségért esedezve emeltük fel hozzá szemünket. Jóságosan, de szomorúan így szólt. A poklot láttátok. Ide kerülnek a szegény bűnösök lelkei. Isten meg akarja alapítani a világban az én szeplőtelen szívem tiszteletét, hogy azáltal megmentse őket. Ha teljesítik kérésemet, sok lélek fog üdvözülni, és béke lesz. Vége lesz ennek a háborúnak is. És ha nem hagyják abba az Isten megbántását, 11. Pius pápasága alatt még szörnyűbb következik. Ha egyik éjjel valami különös fény tűnik föl, Isten jele lesz, mert akkor a világot a gonoszsága miatt háborúval, éhséggel, valamint az egyház és a Szentatya üldözésével fogja büntetni. Hogy mindezt megakadályozzam, majd újra jövök, és kérni fogom Oroszország felajánlását szeplőtelen szívemnek, és az első szombati engesztelő áldozást. Ha teljesítik kérésemet, Oroszország meg fog térni, és béke lesz, ha nem, tévtanait az egész világon el fogja terjeszteni. Háborúkat és az egyház üldözését fogja előkészíteni. Le fogják gyilkolni a jókat, a Szentatya sokat szenved, több nemzet megsemmisül, a végén szeplőtelen szívem diadalmaskodik. A Szentatya nekem szenteli Oroszországot, s az megtér. A világra pedig egy békés kor virrad. Ezt ne mondjátok el senkinek. Tudathatjátok Ferenccel. A rózsafűzér minden tizedéhez fűzétek hozzá. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Rövid csönd következett. Megkérdeztem, nem óhajt semmi mást? Nem, ma semmi mást. Szokás szerint fölemelkedett, s keleti irányba elindult, majd eltűnt az égbolt végtelen távlatában. A pokol látomása annyira megrémítette Jácintát, hogy bármilyen vezeklés semminek tűnt fel előtte, hogy ezáltal egyetlen lelket megmenthet tőle. Most felelnem kell a kérdésre, mondja Lúcia. Honnan nyerte a kis játszinte ezt a rendkívüli vezeklő lelkületet? Azt hiszem, hogy ez elsősorban különös kegyelem volt számára, amit a szűzanya szeplőtelen szíve által Istentől kapott. Azon kívül a poklot szemlélve látta, hogy mit jelent a lelkek számára az örök kárhozat. Sajnos még igazán buzgó személyek se akarnak gyermekek előtt a pokorról beszélni, nehogy megrémítsék őket. Isten azonban megmutatta a három kisgyermeknek, s közülük egyik csak 6 éves volt. Előre tudta, hogy az ijegységtől szinte el fognak ájulni, ha szabad így kifejezni magam. Jácinta gyakran leült a földre vagy a kőre, és elmélkedve mondogatta, ó a pokol, annyira sajnálom a lelkeket, amelyek a pokolba kerülnek, és elevenen égnek, mint a fa a tűzön. Reszketve, összetett kézzel, térden állva ismételte az imát, amelyre a szűzanya tanított bennünket. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Jácinta hosszú ideig térden maradt, és az imát ismételgette. Engem, vagy a testvérét újra és újra magához szólított. Ferenc, Ferenc, nem akarsz velem imádkozni? Sokat kell imádkoznunk, hogy megmentsük a lelkeket a pokoltól. Olyan sokan kerülnek oda.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,9.